Turmézai Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár, hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár, s valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van, ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk a csendben.
Az élet Istene, aki kihozott minket az új nap ragyogó világosságára, árassza ránk az élet ébredésének örömét, fordítsa felénk sugárzó fényességét, mutassa meg hozzánk való irgalmasságát.
Legyen meg Isten akaratok közöttünk és mindenekben, Isten keze legyen közöttünk és minden érintésben, Krisztus fájdalma legyen közöttünk és minden fájdalomban, Krisztus szeretete legyen közöttünk és minden szeretetben, belé helyezzük élő reményünket a mai napon és mindörökké.
Nagyon szépen köszönjük, gyerekek! Nagyon szép volt a ti kis műsorotok. Még össze is cseng azzal, amit én is szeretnék elmondani nektek az Isten igéből, a Bibliából. Úgyhogy ez sem véletlen biztosan, hogy ez a kis műsor is előkészíti az ige hirdetést. Köszönjük a felkészítők munkáját, a szülők szolgálatát, bekapcsolódását. Isten áldja meg az életüket és minnyájuk életét. Folytassuk közös énekléssel Isten tiszteletünket. A 277. dicséretünkből énekeljünk. A 277. dicséretből énekeljük el az első és a harmadik verszakot. Jó? 277. dicséretből az első verset és a harmadik verset. Gondviselő jó atyám vagy. Helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 37-től a 43. versig terjedő szakaszából. János evangélium a 12. részének 37. versétől így szól hozzánk Isten beszéde.
Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek és az Úr karjának ereje, ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben elcsendesedve, imádságban feleljünk a szavaira.
Mennyei édesatyám, drága Istenem a Jézus Krisztusban. Köszönöm neked ezt az új reggelt. Köszönöm a napsütést, köszönöm a madárcsi csergést, és köszönöm, hogy kicsinyeket és nagyokat egybegyűjtöttél itt most a te házadban, mert szerető, beszélő Isten vagy, és mára is elkészített üzeneted van számunkra. Uram, kérlek, nyisd meg a füleinket, és nyisd meg a szívünket, hogy ne csak halljuk, hanem megérthessük, hogy mi az üzeneted mára nekünk. Kérlek, áld meg az ige hirdetőit és az ige hallgatóit is. Köszönöm, hogy szeretsz minket, köszönöm, hogy tenyereden hordozol minket, és köszönöm, hogy a nehézségekben pedig nem hagysz magunkra, hanem mindig ott vagy velünk. Jézus Krisztusért kérlek, hallgasd meg imámat. Amen.
Az igehirdetés meghallgatására készülve a 225. dicséretünk 5. versszakát énekeljük, 225. dicséret 5. versét, adjad, hogy lássuk a világosságot.
Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök igazságot és boldogságot.
Kedves testvéreim, kedves gyerekek és felnőttek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 41. versében. Az Isten igéje iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az idézetet a Bibliából, a János evangélium a 12. részének 41. versét. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Jelek vesznek körül minket, a gyerekek is ismerik már, hogy fontos, hogy legyen egy kis jelük, a csoportban is, személyesen is. Talán van egy kis táska, amin ott van a jel, vagy valahol otthon is kiteszik ezeket. Vagy ti is tudjátok, hogyha keresitek a saját csoportotokat, akkor miről ismeritek meg? Éppen én is most néztem a honlapon az óvodának a leírását, hogy szépen megtalálható, hogy ahogy belépünk egy terembe, mitől olyan az a csoport, amilyen, a csillagcsoport, vagy a többiek, vannak jelek. És ti is tudjátok, gyerekek, és mi felnőttek még jobban, hogy nagyon nagy jelentősége van ezeknek. Például a közlekedésben leginkább. Az ott mind jel, táblák, lámpák. És most képzeljétek el, hogyha valaki becsukja a szemét és úgy vezet. Hát az borzasztó lenne, nem? Hát nem tudja, hogy hol a kanyar, hát nem látja, hogy hol kell megállni. Nem veszi észre, hogy most vasúti átjáróhoz közeledik. A jelek nagyon fontosak az életünkben. Néha vicces helyzetbe kerülünk, hogyha összekeverünk két ajtón, mondjuk egy nénit, meg egy bácsit. Mert olyan furcsák a rajzok néha, hogy én is jártam, hogy gondolkoznom kell, hogy most akkor melyik WC-be szabad nekem bemenni. Hát ezek is jelek, és hát jó, ez egy vicces dolog, ha netán eltévesztem, bár több, mint vicces, kellemetlen. De visszatérve, tudjátok, ezek a kis jelek sokat jelentenek. Ha egy autóra például fölteszünk egy halacskát, tehát ti is tudjátok, nem azt jelenti, hogy szeretünk horgászni, jelenthetni azt is, hanem aki tudja, azt jelenti, hogy hiszünk az Úr Jézusban személyesen, hogy ő a mi személyes megváltónk, az Isten fia. Sok-sok jel, itt is most nem kezdek el magyarázatába, hogy mindennek van jelentősége. Ugye a jelentőség szó is a jel szóval függ össze. Jelentősége van a kitett igéknek, címereknek, és mindennek, amit kiteszünk, vagy éppen nem teszünk ki. Mert azt mondjuk, hogy ez nem ide való. És olyan megdöbbentő, amikor azt olvassuk itt ebben a mai történetben, hogy itt volt egy csomó ember Jézus körül. Látták a jeleket, amiket Jézus tett, és mégsem hittek. Látták a jeleket, és mégsem hittek. Pedig nagyon veszélyes dolog a jelekre nem figyelni. Olvastuk most, egy megdöbbentő mondatot idéz Ézsaiás könyvéből, János apostol. Úgy tűnik, mintha Isten maga nem engedné, hogy lássanak ezek az emberek. De ezt jól értsétek, testvérek. Ez arról szól ez a mondat, hogy ha valaki újra és újra becsukja a szemét, akkor egyszer csak úgy marad. Ez most nem erre a szemre vonatkozik, már a szívünkre inkább. Újra és újra becsukom a szemem Jézus előtt, a jeleket nem akarom látni, nem akarom észrevenni az életemben, akkor ennek az lesz a következménye, hogy úgy marad a lelki szeme. Erre figyelmeztet ez a történet, és Ézsaiáson keresztül az Isten maga. Nem akarsz látni, akkor nem fogsz látni. Ezért mondja, hogy vigyázzatok, vegyétek észre a jeleket. És itt hadd mondjam, hogy előnyben vannak a gyerekek. Többször mondjuk, és tényleg van egy előnyük. Nekik még lelki értelemben nagyobb a nyitottságuk. Mintha azt mondanánk, hogy lelkileg nyitott volna a szemük. Nekik még magától értetődő, és itt kapcsolódnék a műsorhoz, hogy amikor így végig gondolják, hogy a szemem van és működik, a fülem, a lábam és minden, akkor ezt valaki megalkotta. Ez nem csak úgy lett, úgy magától, hanem én ezt kaptam. Ezt valaki megtervezte, hogy ezzel hallok, ezzel látok, ezzel szagolok, a lábammal meg járok. Magától értetődő, hogy ott van mögötte valaki. Ez is egy jel rajtunk, hogy működik, hogy tudom használni. Jelzi, hogy valaki megtervezte. Jelzi, hogy valaki nekem adta. És a gyerekek ezt nyitottan fogadják. Mi felnőttek már becsukjuk a szemünket. És a jelektől, szoktuk mondani, a fától nem látjuk az erdőt. De itt ez a mai ige arról szól, hogy engedd, hogy az Isten felnyissa a szemedet. Sőt, te magad kiálts, hogy Uram, nyisd fel a szememet. Lehet, hogy gyerekkoromban még hittem benned. Most meg nem hiszek. Gyerekkoromban még bíztam benned. És a gyereknek magától értetődő volt, hogy például az, hogy ruha van rajta, azt ő nem látja, hogy hol csinálták, de tudja, hogy valaki megcsinálta. De az sem biztos, hogy látja, amikor az anyu mos, vagy a mosógép. Nem mindig látjuk, meg nem látják, hogy éppen vasalunk, meg megyünk a boltba, és beszerezzük az ennivalót, de ők tudják, hogy ott a láthatatlan háttérben az anyu meg az apu dolgozik értük. És természetesnek veszik, hogy ők ezt kapják, és ezért valaki dolgozik, ezért valaki cselekszik, ezért valaki áldozatot hoz. Csak mi, felnőttek, nem akarjuk elhinni, hogy Isten folyamatosan dolgozik értünk. hogy folyamatosan cselekszik, hogy itt van ez a gyönyörű természet, itt van a tavasz, testvérek. És olyan magától értetődőnek veszik, hogy kizöldelnek a fák, kirügyeznek, hogy a virágok megjelennek, hogy a búza és az egyéb vetemények szárba szöknek, és semmi nem természetes, testvérek, benne. Semmi. Ez mind Isten ajándéka. Sokszor mondom, és újra mondom, testvérek, nézzetek után, nem hiszitek. A tudomány a legnagyobb erőfeszítései ellenére sem tudja, mi az, hogy élet. Nem tudjuk, mitől hajt ki, ami kihajt. Abban a magban mi van benne? Csak ennyit mondjuk, az élet. De az mi? Azt nem lehet mikroszkóppal megnézni. Azt nem lehet vegyelemzéssel kibontani, megfejteni. És még olyan természetesen elvetjük, és várjuk, hogy kikeljen. És akkor ki kell, és feln utána megesszük, és jól érezzük magunkat ebben a világban. És testvérek, vakok vagyunk. Becsuktuk a szemünket. Ez nem csak a ti problémátok, ez mindenki, és mindjárt látni fogjátok, hogy kétféle csoport van itt előttünk, és igazából egyik se lát. Ott van a szemük előtt Jézus a sok-sok csodájával, a hatalmával. Isten karjának a jeleivel, így profétárul a Ézsaiás. Ki veszi észre Isten karjának a hatalmát, az erejét? És az a válasz, hogy kevesen, sajnos. Igen, kevesen veszik észre, hogy az Isten karja tartja ezt a világot, és az Isten karja igazgatja. Ma már azt tudjuk, hogy például a géneken keresztül, de ez részletkérdés. Nem az a kérdés, hogy hogyan oldotta meg, hanem hogy megoldotta, hogy átöröklődjön az élethez szükséges információ. Hogy csodálni tudjuk őt, és fenséges hatalmát lássuk a mindenségben. Éppen azért is örülök, hogy pont a csillagcsoport szolgál, mert egy csillagos példát is hoztam. Ez nem direkt volt, de... Hát mi felnőttek jobban értjük ma már ezt, de azt tudjátok, testek, hogy a hozzánk legközelebb levő csillag, most a napot leszámítva, onnan a fény 4,5 év alatt ér ide. Ez a legközelebbi csillag. Akkor ne is beszéljünk a távolabbiakról. De mondok egy másik példát. A Föld kerületét tudjuk mennyi. És azt is tudjuk, hogy a fény iszonyú sebességgel halad. Egy másodperc alatt a fény 7,5-szer körbe tudja futni a Földet. Egyetlen másodperc alatt 7,5-szer körbe szalad. Ha elindítanánk egy ilyen fénycsóvát, ami körbe futna, 7,5-szer kerülné meg. Ennyi alatt, hogy 1-2, körülbelül ez az 1 másodperc. És akkor ne is soroljuk. De vak a világ, mit tanítanak? Most nem a tanítókkal van a bajom, egymás között is. A természet milyen szépen megalkotta, a természet létrehozta, a természet kialakította. Hát könyörgöm, ki az a természet? Ki az a természet? Hát bátran mondom, mert ő ráadásul nem sértődik meg. Senki. Hát ilyen nincs, hogy természet. Ez nem csinál semmit, a természet. Azt valaki csinálta. És beleprogramozta azt a millió csodát, ami között élünk, és így tavasszal különösen újra és újra átéljük, hogy éled a határ, és ügyeznek a fák, és nőnek és növekednek a növények. És itt vagyunk vakon, mert ez a világ a természetet emlegeti, meg a véletlent, meg mindent emleget, csak nem dicsőíti az Istent. Nem dicsőíti a Teremtőt. Kedves szülők, kedves gyülekezet, ezek a drága gyerekek, ezek most még többet látnak. De azt tudjátok, hogy mi becsukhatjuk a lelki szemüket, de az nagy baj. Az nagy felelősség. És itt mindjárt szólni fogok a gyülekezetről, az egyházról is, nem csak általában az emberekről, meg a tudományról, meg a hitetlen filozófusokról. Mi a viselkedésünkkel, az életünkkel, a buta hitetlenségünkkel el tudjuk érni, hogy a drága nyitott szemű gyerekeink kamasz korukra, meg nagyobb korukra teljesen hitetlenekké legyenek. Teljesen hitetlenekké. Mi magunk csukjuk be a szemüket. Kényszerítjük őket, hogy csukják be a szemüket Isten előtt. De ennél nagyobb bűn nincs is. Hát Jézus nem véletlenül mondta, hogy jaj annak, aki egy gyermeket megbotránkoztat. Tehát ez erről szól, testvérek. Hogy ők még nyitottak a hitre. Ők még nyitottak arra, hogy a Teremtőt őszintén dicsőítsék. És aztán jönnek az okos felnőttek, és szép lassan rábeszélik őket a hitetlenségre. Becsukják a lelki szemüket, hogy ne lássanak. Tehát testvérek, aki nem látja, lelki szemeivel az Istent, az a halála után se fogja látni. Soha örökké. Aki itt nem engedi, hogy felnyíljon a szeme, hogy az Isten maga felnyissa, ami lecsukódott felnőtt szemeinket, az testvérek a halál után se fogja látni. Egyetlen egyszer Jézus, mint bíránk elénk áll, és elmondja, ezer és ezer jelet adtam az életedbe, millió jelet adtam a természetbe, te mégsem bíztál benne. Te nem dicsőítettél engem. Neked mindegy volt, hogy én ki vagyok. És ez szörnyű lesz, testvérek, szörnyű. Ezt nem lehet szépíteni, meg mellé beszélni, hogy majd valahogy megmagyarázzuk a bizonyítványunkat. Mi nem dicsőítettünk soha téged, és itt ki kell mondani, testvérek, itt vannak a farizeusok, mit csinálnak ezek a drága jó lelkek a nagy Isten hitükkel, a nagy-nagy vallásosságukkal, magukat dicsőítik. Hát itt egyértelműen leírja az ige. Mert aki nem látja Jézust, az magát dicsőíti. Itt harmadik eset nincs, testvérek. Tehát vagy őt dicsőíti az életem, vagy magamat. Itt nincs harmadik. Még akkor is, amikor egymást dicsőítgetjük, igazából azt várjuk el, hogy megdicsérlek, de legközelebb te dicsérsz meg. Figyeljétek meg, ilyenek vagyunk. Megdicsérlek, de elvárom, hogy te is dicsérj engem. És erre mondja itt Jézus, hogy hát figyeljetek, itt ha földi életben ennyi, ha ti ezt várjátok, hogy emberek dicsérgessenek titeket, a mennyben nem kaptok dicséretet. Értitek? Lehettek szuperek, lehettek kórházalapítók Afrikában, csinálhattok bármit, építhettek gyönyörű templomokat, csináltok bármit. Ha magatok dicsőségére csináljátok, akkor ennyi volt az élet. Ha meghaltok, vége, maradtok sötétben. Sötétben. Na az lesz a borzasztó, ott sötétben maradni. Mert itt még azt hiszik, hogy látunk. Mert itt még azért a nap süt. Mert az Isten még mindig türelmes. És az Isten szeret. És várja, hogy mikor kiáltasz már végre, drága testvérem, hogy Uram, nyisd föl a szememet, én látni szeretnék. Én vak vagyok. Én valóban vak vagyok. Engem igazából nem érdekel a te dicsőséged, ahogy a farizeusokat se érdekelte. És ezért mondom, hogy két csoport van előttünk, az egyik, akik egyszerűen hitetlenek, és azt mondják, hogy nem látunk. Ez mind magától lett, kész. Nincs itt mögötte senki. Ez egyik csoport. A másik meg a vallásos csoport. Akik egyébként beszélnek Istenről. Beszélnek, de ahogy viselkednek, amilyen vakon csak maguk dicsőségét kergetik, ezzel eltaszítanak egy csomó másikat. És ez a borzasztó, és ez a valóság, testvérek, hogy ma, ha megkérdezed az utca emberét, az átlagembert, akkor általában két dologra hivatkozik, hogy ő miért nem hisz. Mi a két dolog? Az egyik, így mondom, a szemébe szórt tudományos por, ne értsétek félre, nem a tudománnyal van a baj, az emberrel mindig. Az a por, hogy itt nincs semmit, a természet csinált meg mindent. Hát vannak, akik ezért nem hisznek, mert elhiszik ezt a porhintést. És ki a másik, vagy mi az a másik, amire hivatkoznak? Az egyház. Azért nem hiszek, mert olyan az egyház, amilyen. Ezzel találkozom újra és újra. Vagy a tudományos porhintés, vagy az egyházban levő megbotránkoztatás. Ez a két fő oka a mai ember hitetlenségének. És szomorúan azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben értem én ezt, mert ha óvodáskortól vagy iskoláskortól végig azt tanulják és azt tanítják nekik ezerrel, hogy nem logikus ugyan, de minden magától lett. Erőszakold meg az agyadat, te ugyan kiskorodtól tudod, hogy semmi se lett magától, azt a reggel is se lett magától, hanem azt az anyu oda készítette. Te nagyon jól tudod gyerekkorodtól kezdve, hogy semmi nem lesz magától, de most már hidd el. Most már felnőtt vagy, felvilágosult vagy, művelt vagy, a 21. század tudományos világának a embere vagy, hidd el, hogy mindez, ami körülvesz, magától lett. Hát ezt mondogatják évtizedeken keresztül a gyerekeinknek, aztán szegények el is hiszik. A másik pedig, Nézd meg, milyen az egyház. Nézd meg, milyenek ezek a farizeusok. Hogyan élnek? Egész másképp, mint ahogy beszélnek. Egész másképp élnek, mint ahogy beszélnek. Tehát, testvérek, bizonyos értelemben lehet érteni a hitetlenséget. Van oka a hitetlenségnek, de akkor is tragikus. Mert vakság. Egyszerűen nem látják a jeleket. Megnéznek, belenéznek a mikroszkópba, mondjam így, üvölt, kiállt az élő sejtnek a fantasztikuma, de ugyanígy hirdeti Isten dicsőségét a csillagos ég és minden, és Pál apostol ezt le is írja a római levélben, hogy menthetetlen vagy ember. Az Isten hatalma és szentsége ott van az orrod előtt. Minden egyes ember látja az Isten fenségét, látja a szentségét, látja a bölcsességét és hatalmát. Aki kimegy a természetbe egyszer az életében, az látja. De ha nem akarod látni, ha becsukod a szemed és csukva tartod a szemed, akkor ki a felelős? Akkor hiába mutogatsz majd az utolsó napon, hogy uram, hát így tanítottak az iskolában. Minden tanítónak meg lesz a felelőssége, a lelki pásztornak is. Minden tanítónak megvan a felelősség. Ezt majd Isten elrendezi velünk. És hiába mutogatunk majd arra, hogy de hát olyanok voltak a gyülekezetek, amilyenek. Hát igen. Meg olyanok a lelki pásztorok, amilyenek. Nyomorult emberek. De az Úr nem az. Testvérek, azért csodálatos ez a mai szakasz többek között, mert amikor hivatkozik Ézsaiás látomására, ő tényleg belelátott a mennybe. Egyébként a látomásokkal vigyázzatok, testvérek, azok félre tudnak vezetni. Ezt csak úgy zárójelben hozzáteszem. Ézsaiás tényleg belelátott. És ott a szeráfok, az angyalok karat, ott zeng. És nem lehet eleget idézni. Szent, szent, szent. A seregeknek ura is teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. És leborultak ezek az angyal lények, és imádták. Imádták az örökön örökké élőt. És így mondja, hogy megremegtek a mennyei templomnak a falai és az ajtajai, a küszöbei megrepettek, és valami mennyei füst, köd töltötte be ott a teret. Tehát valami döbbenetesen látja Ézsaiás, hogy milyen kimbeszélhetetlenül nagy és hatalmas az Isten. Szent, szent, szent a seregeknek ura, és teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És az a döbbenetes, hogy itt most János apostol, aki leírja ezt a mai történetünket, beazonosítja Jézust az Úrral. Azt mondja, hogy Ézsaiás igazából az Úr Jézust látta ott. Na, aki konfirmációra készültök, tudjátok, mindig megakadunk egy kicsit, mert nekünk kicsit sok a Szent Háromság titka. Sose tudjuk igazán megfogni, de látjuk a Bibliából, hogy Jézus Krisztus és az élő Isten ugyanaz. Nem véletlenül mondta János 10-ben, hogy én és az Atya egy vagyunk. És ez azért fontos nekünk, testvérek, mert Jézust meg tudod bátran szólítani. Ha magát, az Istent elképzelni sem tudod a maga szentségében, fenségében, teremtői dicsőségében, de Jézust el tudod képzelni, és nem az a lényeg, hogy az arcán gondolkozz, hanem szólítsd meg, mint egy konkrét személyt, és mondd el, Úr Jézus, vak vagyok, Úr Jézus, nem látok, teleszórták a szememet mindenféle tudományos porral, teleszórták a szememet megbotránkozásokkal. Én itt lefelé nézek, és azt látom, hogy nem hitelesek egy csomóan. És én nekem megpróbálták meggyőzni az agyamat, és már el is hittem, hogy valami csak úgy magától lesz, ráadásul ez a bonyolult élővilág, ez a bonyolult csillagvilág, ez csak úgy magától lett, meg az én szervezetem is csak úgy kifejlődött, mert a természet olyan okos. De uram, bocsáss meg nekem, én téged szeretnélek látni. Téged, Úr Jézus Krisztus. És higgyétek el, testvérek, és erről szól ez a mai üzenet, higgyétek el, hogy aki keres, az talál. Talál. Aki Jézust keresi, megtalálja. Nem fog eltaszítani egyikőtöket sem. Felnyitja a szemeteket. És itt olyan jó azt megvallani, hogy Ézsaiás is ezt ajándékba kapta. És amit én elmondhatok ebből dadogó szavakkal, azt én is csak kaptam. És semmi rendkívüli nincs bennem. És még Ézsaiásban sem volt rendkívüli, pedig ő az Úr nagy elhívott prófétája volt. Aki kér, az kap, aki keres, az talál. Az zörgetőnek megnyílik az ajtó. Aki szeretne Jézusban gyönyörködni, hiszem is vallom, hogy elvezeti őt oda az Úr. Még nekem is sok mindent tanulnom kell ennyi hívő élet után, lelkészi diplomámmal a zsebemben. De tanít az Úr. Egyre jobban tanít, hogy dicsőítsem őt, hogy örüljek neki, hogy ne csukódjanak vissza a lelki szemeim, hogy nehogy vakon halljak meg, mert akkor örökre vak maradok. És ez a kárhozat, az örökös sötétség, és ugyanakkor az a tudata, hogy láthattam volna az Urat, ott lehetnék azok között, akik látják színről színre, gyönyörködnek benne, hallgatják őt, tanulnak tőle, megkérdezik a nagy titkokat, hogy Uram, hogy csináltad? És megkérdezik a nagy fájó kérdéseket is tőle. Úr Jézus, mondd el nekem, miért? Akkor ott miért halt meg, aki meghalt? És az Úr Jézus fogja megválaszolni, testvérek. És az Úr Jézus fogja fölnyitni a szemünket, amit mi nem láttunk, hogy annak az X-nek miért úgy kellett és akkor meghalnia, és miért kellett akkor anyagilag összeomlanod, és miért kellett jönni a rákos daganatnak. És az Úr Jézus fogja felnyitni ott a szemünket, hogy látod, vannak olyan összefüggéseket, amiről neked fogalmad nem volt. Te nem értetted az egész életedet, de én értettem. Te azt hitted, hogy csak sodródsz, azt hitted, hogy elfelejtettelek, és én nem felejtettelek el sohasem. Én mindig ott voltam veled, és én mindig vigyáztam rád. És ha valamit megengedtem, annak bölcs, oka és célja volt egyszerre. Oka és célja volt egyszerre. Én felnyitom a szemedet, de ehhez őt meg kell ismerni, és ott kezdődik, hogy itt a földön kérem. Úr Jézus, nyisd fel a szemem. Nyisd fel a szemem. Hadd lássalak, hadd halljalak téged. Így végül, amit Pál mond, azzal hadd fejezzem be, illetve még Aditól egy idézetet, és ezzel most lezárnám. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. És hiszem, hogy Adi egyik kiáltása is tulajdonképpen ugyanerről szól, idézem. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié. Lennék valakié. Sem utódja, sem boldog őse. Nem volt Adi sem, én sem, mi sem, Ézsaiás sem. Egyikünk sem jobb, mint ti, de azért vagyunk itt, Ézsaiás a maga helyén, a lelkipásztor is a maga elhívott helyén, hogy dicsérje az Istent. Hogy dicsérje az Istent. És biztasson mindenkit, jöjjetek kétkedők, és jöjjetek képmutató hívők, álljunk az Úr elé, és valljuk meg, amit nyitott szemmel látni lehet az életünkből. Valljuk meg a mi esendőségünket, bűneinket. Ezért van a lelki pásztor. El lehessen jönni hozzá, beszélgetni, az Úr elé borulni. És a lelkész nem több és nem jobb, mint más, de egy szolga, akit beállítottak, odaállítottak, és azt mondták, hogy Uram, hogy fiam, tedd, ez a te dolgod. Jöjjetek, álljunk lélekben az Isten elé, és kérjük, nyisd fel a szemünket, Urunk. Így legyen. Amen. Énekkarunk szolgál, tehát hallgassuk most meg, testvéreim, szeretettel.
Oh,
helyünkön csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, a te égi, szép, örökké való nevedet hadd dicsérjük, gyerekek és felnőttek, mert nem hagysz minket a sötétségben, nem hagyod, hogy szemünk lecsukódva maradjon lelkiképpen, hanem elénk állsz a te igédben, megszólítasz, jeleket adsz, megérintesz. Kérünk, bocsásd meg, hogy olyan sokáig nem akartuk észrevenni a te jeleidet. Elmentünk mellettük közömbös szívvel. Köszönjük a gyerekeket, akik sokszor segítenek nekünk látni. Látni téged, a szentet, a dicsőt, a hatalmast. Látni, ahogy látni akartak téged régiek és maiak, költők és művészek, tudósok és egyszerű emberek. Úr Jézus, mutasd meg magadat nekünk ebben a gyülekezetben, ebben a városban. Áld meg óvodánk szolgálatát, és köszönjük neked, hogy ott szabadon lehet rólad bizonyságot tenni, a te jeleidet felsorolni. De így kérünk egyházunk küldetéséért, kérünk népünkért, hazánkért és a határon túlélő testvéreinkért. Hadd legyenek a hitben járó magyarok jelekké, rád mutató, felkiáltó jelekké, hogy más nemzetek is megismeressenek téged, aki egyedül vagy szent, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, aki dicsérnek mennyei seregek. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, munkálkodj hatalmasan, gyógyítsd betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, erősítsd a megfáradtakat, vezesd a fiatalokat, adj nekik új utat, új terveket, hadd lássák, mi a küldetésük, adj erőt a középnemzedéknek, adj megújulást az időseknek, a beléd vetett hit által, szent lelked ereje által. Kérünk téged, használj minket a te szent és nagy neved dicsőségére. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. A 225. dicséretből énekeljünk még két verszakot, jó? Gyerekek, ez már csak egy perc lesz, ígérem. 225. dicséretünknek a két utolsó versét elénekeljük. Adj igaz hitet a te szent fiadban. Az Úr a mindenható Isten legyen egy gyülekezet őriző pásztora. Amen. Áldás békességet, Isten velünk viszontlátásra.